között a múlt héten keletkezett tűz helyszínén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az érintett területen tarló és körbálák égtek, valamint 30 ezer köbméter komposzt gyulladt be. Az elmúlt napokban több mint 10 településről érkeztek tűzoltók, hogy megfékezzék a lángokat. Végül a várható időjárásról. Mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem valószínű. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 25, a Tisza tó 27 fokos. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 8 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A mi utcánk alig egy kilométer hosszú földút, a faluba tartó műútból ágazik, valamikor az is földút volt, aztán kikövezték, aszfaltozták, ezt nem. Lehetett volna ez is a falu fő utcája, ha nem szegény emberek lakják, akik az utca melletti egykor belvizes legelőn vertek vályogot, tapasztóföldet a házukhoz.
Mi utcánk? Tar Sándor regényének rádióváltozata. 8. rész.
Mérő Lajos. Van, aki álmában repül, zuhan, a másikat üldözik, és hiába menekülne, lépni sem tud. Mérő Lajos kiabálást hall álmában, és arra ébred, hogy ő kiabál. Hogy van ez? Ez a mértéktelen nemi élet hiánya, mondta neki azonnal Dorogi a Misi Presszóban, ahol esős időben összegyűl a szokott társaság, valamint akkor, ha nem esik. A kis helyiségben 3 asztal van, az egyiknél kártyáznak, a másikat Misi a tulaj megrakja sörrel, aztán leül ő is a kártyásokhoz. Dorogi nem ül le soha, Mérő Lajos majd le fog ülni a 3. asztalhoz, de ahhoz még inni kell, addig csak jön-megy, hallgatja ezt a sok baromságot. Dorogi még kifejti, hogy Lajosnak az a baja, hogy gusztustalan, mondjuk meg úgy, ahogy van, ő például mellé nem feküdne, nincs az a pénz. Lajos erre sem mond semmit, csak mosolyog, régi szöveg kifelé izanyított ajtón, és néha kortyul a söréből. Dorogi csak rövidet iszik, később kér majd egy üveg sört a lovának. Addig még elmondja, hogy Hesz Jancsinak szóljon, ha problémája van, de Hesz Jancsi most kártyázik, nem ér rá. Majd szakítunk rá időt, Lajos. Szól oda a mokány, fekete, kopaszodó kis embernek, addig vetközd le derékig. Fentről teszi hozzá. Később papírt kér Esztikétől, és ceruzát, valamint 3 sört, és kiszámolják, hogy Mérő Lajos 6340 órája nem kufircolt. Dorogi ellenőrzi, annyi. Ebből már lehetne nyitni egy spermabankot, jegyzi meg Misi a tulaj. Lajos még mindig mosolyog, egyáltalán nem zavarja, hogy mindenki vele foglalkozik. Reggel megiszik 2 nyers tojást, majd a tükör előtt felteszi a fapofát egész napra. Kiveszi a fogát, megfésülködik, majd keresi a fél protézist, úgy 20 percig, visszateszi és fogat mos. Na, azt nem mindig. A feleség ezt is utálta, amíg itt volt. Mindig ő találta meg, és soha nem hagyta ki, hogy megkérdezze. Mi a kurva életnek veszed ki a fésülködéshez? És mi a kurva életnek fésülködöl? Azt a pár szálat. Mérő Lajos akkor is csak mosolygott, aztán berakta a tükör előtt a műfogat, és hozzálátott fogat mosni. A felesége szerint ezzel is csak őt akarta idegileg kicsinálni, hát miért nem előtte mossa a fogát, mikor még kint van? Ezt Lajos se tudta, de egyszer véletlenül így csinálta, mire Ibolya a felesége kiborult, ő meg csak nevette, aztán úgy gondolta, előbb-utóbb Ibolyát is megnevetteti ezzel a dologgal, ezért mindig úgy csinálta, ha látta a felesége, később meg már akkor is, ha nem. Ibolyának sajnos nem volt humorérzéke, pedig ő mindent elkövetett, hogy jó kedve legyen. Persze tudta ő, hogy honnan fúj a szél, Ibolyának már volt valakie. Tudta, mert megszagolta ott, ahol csalják az embert, és megérezte rajta a másik szagát. Lajos a műszergyárban volt karbantartó, a festőknél dolgozott mindenesként, aztán lassan megtanulta a szakmából, amit lehetett. Már úgy kezelték, mint szobafestőt, főfő munkákat is bíztak rá, még az igazgató irodáját is ő festette almazöldre. Munka közben eszébe jutott valami, rajzolt egy nagy rózsát, kivágta, rátette a falra, és lefújta színnel. Mikor a sablont elvette, ott maradt a virág a falon. Az igazgatónak annyira megtetszett, hogy kivitte kocsival a lakására, és ott is tenni kellett minden szobafalra egy-egy rózsát. Később más figurákat is készített, nyulakat festett gyerekszobákra, pillangókat. Leninnel is próbálkozott, az nagyon jól kiadta magát, olyan volt, mint a sugárzott volna belőle az arany. De csinált cifrább dolgokat is, ha kérték. Nála nem volt lehetetlen. Az ő ágyuk fölött is egy szeretkező pár alakja sárgállott, ami akkor Ibolyának is tetszett. Aztán már szinte nem csinált semmit a gyárban, csak a formákat tervezte nagy kartonlapokra, volt, amelyiket belülről vágta körbe, másikat kívülről, és persze megnősült. Volt már mire. Annyit keresett, mint bármelyik szakmunkás, és az építkezésbe is belevághatott. Na, itt szúrta el. Mert alig lett kész az alap, meg az első szint a Gleichnig, bemondták neki is a piros terített rebetlit a gyárban, és nem tudta elfogni. A feleségnek legalábbis így adta elő otthon a pincében, és nevetett. Ibolya nem. És akkor most mi lesz? Kérdezte savanyú arccal. Szabadság, mondta Lajos, és jót nevetett ezen is. Az asszony akkor épjesen volt, a gyerek az egyetlen ágyban. Éjszakára áttették valahová, arra a kis időre, aztán az asszony visszavette maga mellé. Volt még két hókedli és egy szekrény, a tévé a földön, rajta a videó. Azt mondták, egyelőre nem kell más, majd a lakásba vesznek bútort. Egy bőrgarnitúrát néztek ki, meg egy olyan kifacsart lábú kolóniát, aztán majd mást is, ha kell. Annyira még futotta, hogy fent egy szobát lakhatóvá tettek az asszonynak és a gyereknek, és ahol Lajosnak hamarosan semmi keresnivalója nem volt. Volt ott fürdőszoba is, konyha, WC. A szennyvíz egyelőre az udvarra folyt, onnan le a legelőre, de hát a többiek is úgy csinálták. Mérő Lajos nem esett kétségbe attól, hogy elküldték. Elvállalt mindenféle munkát, festett óriástartályokat kívül, belül, hidat, távvezetékoszlopot. Néha úgy került haza, mint aki részeg, a festékgőztől keresztbe állt a szeme, és dadogott. Aztán hullani kezdett a foga, haja. Leninvárosban leesett egy oszlopról, azóta fáj a gerince, vála. Plafont festeni nem tud. Akkor még megvolt a vén zsiguli, amit megrokott festékkel, fóliával, ezzel-azzal is elindult. Ha nem volt munka, rábeszélte a tulajdonost, hogy itt bizony festeni, javítani kell, és ő a legolcsóbb, számlát se kér. Aztán, ha elkezdte, akkor már ezt is, azt is, ide faburkolat, oda álmenyezett. Ha nem kérték, csinálta akkor is. Olyan lett, mint a hideglelés, alig várták, hogy megszabaduljanak tőle. És akkor már a felesége is. Mérő Lajos ugyanis nem tudott annyira elfáradni, hogy ki ne találjon valami humoros dolgot. Mikor észrevette, hogy Ibolya már nem olyan odaadó feleség, mindent elkövetett, hogy az asszonyt magához csalja a pincébe. Télen éjszaka elzárta nála az olajkályhát, nyáron beengedte rá a szúnyogot. Olyat is csinált, hogy egy fóliazsákot félig engedett vízzel, és a felesége ajtajához támasztotta. De az is nagyot szólt, mikor a sütőt teleengedte gázzal. Miért csinálja meg ezt a sok marhaságot? Kérdezte tőle egyszer Sarkadi néni. Hát maga mellett meg lehet zavarodni. Dehogy lehet, állította Mérő Lajos. Én csak tréfálok. azóta, hogy megcsal. Honnan tudja azt maga, kérdezte tőle Sarkadi néni. Honnan tudom, motyogta akkor Lajos, és elsírta magát. Piroska néni, mondta később, én csak azt akarom, hogy ne vessen. Most üssem, verjem. Az jobb. Hát tetszik tudni, mennyit dolgoztam én azért a házért? Vagy mit csináljak? Meg tudja valaki mondani? 50-100 000 forintot is hazavittem, akkor jó voltam? Ott hemperegtünk az ágyban a pénz között pucéron. És még a micsodámat is megcsókolta. Utána meg hiába kentem be Hubertusszal, nem kellett neki. Ha csak egyszer elneveti magát, nem csináltam volna tovább. Dehogy nem, mondta Sarkadi néni. Maga úgy viselkedik, mint egy taknyos kölyök. A bíróságon nehezen ment a dolog. Az asszony ügyvédje lelki kegyetlenség megállapítását szorgalmazta felsorolva Mérő Lajos idegborzoló csinnyeit, közben itt-ott kacarászás, majd nyílt röhögés tört ki a teremben. A válóperekre járó törzsközönség értékelte a mérőféle humort, Lajos boldogan nézett körül, a bírónő azonban csendet parancsolt. Mióta nem élnek házas életet, kérdezte a válófelektől. Ibolya azt mondta, 4 hónapja. Eredj már, szólt közbe Lajos. A múlt kedden is megvolt. Micsoda? Kérdezte az asszony. Akkor megerőszakoltál. Ugyanúgy, mondta Lajos büszkén. Aztán elmagyarázta. Tudja, asszonyom, az úgy szokott lenni, kezdte, de a bírónő leintette, és megkérte, hogy szólítsa csak egyszerűen bírónőnek. Jó, mondta Lajos, és attól kezdve nem szólította sehogy. Elmondta viszont, hogy közte és Ibolya közt úgy alakult, hogyha ő, Ibolya, akar valamit, akkor ott van az ágy fölötti polcon 2 deci Hubertus. Akkor azt megisszák, utána menekül. Kicsoda? Kérdezte a bírónő. Hát Ibolya. És hová? Sehová, csak úgy tesz. Én meg utolérem. Ez csak játék, tetszik érteni. És most ott volt a Hubertus? Nem volt ott, csak gondoltam. Mit gondolt? Az asztal alatt ért utolvágott közbe Ibolya. Lefogott. Mit gondolt? Kérdezte ismét Lajostól a bírónő, és már ő is nevetett, de nem kapott választ. Tetszik tudni, szólalt meg később Mérő Lajos. Mi nem járunk ám üdülni, meg kaszinóba. Színházban, moziban, azt se tudom, mikor voltunk, pedig én is szeretnék egyszer elmenni jó messzire. Úgy, mint más. De én még csak Pestig jutottam el, és ez így lesz ezután is. Mi csak dolgozunk, mint a barom. Muszáj. Most már még az se. Tessék elhinni, hogy a szegény embernek annyi a szórakozása, amennyit a másikban megtalál. Ha most maga elválaszt, neki se lesz semmije, nekem se. Fel tudja ezt fogni? Akkor most röhöghet. Lajos 45 éves. Egy födémet rakott izolit paplamból már lakható rész fölé a gerendákra. Így könnyebb befűteni. Kis ház a nagy házban, mondta Piroska néninek. Ha kilépek az ajtón, olyan, mint az udvaron lennék, pedig az még csak a hal. Az egyik valóság, a másik álom, ahol kiabálok. A nagy tető alatt rengeteg a galamb, azt eszem. Nincs is nekem semmi bajom, csak ez a kis idő múlna már el, ami még hátra van.
Sándor regényének rádióváltozata. A 8. részt hallották. Elmondta Lukács Andor. A felvételt Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Máté Gábor.
A regény rádió változata 1997-ben készült, és legutóbb 2015. február 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt most hallgathatják meg.
Mi utcánk alig egy kilométer hosszú földút. A faluba tartó műútról ágazik. Valamikor az is földút volt, aztán kikövezték. Aszfaltozták. Ezt nem. Lehetett volna ez is a falu főutcája, ha nem szegény emberek lakják, akik az utca melletti egykor belvizes legelőn vertek vályogott, tapasztó földet a házokhoz.
Mi utcánk? Tar Sándor regényének rádióváltozata. 9. rész.
A nap éjszaka kezdődik. Pintér hajnalban kell. Felgyújtja a villanyt a bejárati ajtó fölött, hogy lássák, már ébren van. Később majd visszafekszik. Előbb azonban pálinkát vesz elő, poharat, egyik sem tiszta. De tudja mindegyikről, hogy ki ívott belőle tegnap, legalábbis azt hiszi. Aztán iszik csak úgy az üvegből. Nem sokat, egy kortyot. Úgy megy le a torkán, hogy szinte látja. Perzsel, szúr, le kell ülni egy picit, még elömlik rajta a verejték. Pár perc az egész. Megtörli magát, aztán iszik még egy kicsit. Most már jobb. Nagyokat lélegzik, mikor jön a hányinger. A konyhában alszik. A felesége a belső szobában. Ha nem akarnak, nem is találkoznak napokig. Az előszobából van egy másik kijárat is az udvarra. Még jó, hogy így építették. Az asszony nem szereti a vendégeket. Csak a pénzt. De azt nagyon. És mi végre? Már se élete, se egészsége nincsen. Mégis rakja abba a kis vaskazettába, nem is tudja már mennyi van. Kenyeret, tejet, néha valamilyen száraz tésztát vesz. Pintér már azt se tudja, mikor evett egy rendes ebédet. Ilonkám beteg. Magas a vérnyomása. Nem tud és nem is szeret főzni. 60 éves. Pintér már annyiszor mondta neki, te hozassunk mi is ebédet, mint más, ne kínlódj vele. De nem, az pénzbe kerül. Pintér évekig gyárban dolgozott. Előtte mindig beteges volt a gyomra. Hol diétázni kellett, hol nem. Aztán az üzemi konyhától teljesen rendbe jött. Azóta is mondja mindig az asszonynak, te úgy főzzél, mint azok. Valami kis leves, aztán egy második krumpli vagy rizs, tarhonya, pár szem hús, szaft, kész. Az asszony ilyenkor ölni tudna a szemével. És csak annyit mond, hogy ő emlékszik, nem győzött eleget enni a férje, mikor hazajött. Hát akkor? És főzi tovább a sűrű, rántásos leveseket. 5 literes lábasban, füstölt disznóhússal. Aztán 3 napig bableves, száraz disznóhús. Addig se kell főzni. Aztán 5 liter krumpli leves, füstölt hússal, és így tovább. Vasárnap viszont 5 liter húsleves, disznóhússal. A füstölt hús a reggelire is megteszi. Kijön a vacsora is belőle. A kolbász meg megromlik a padláson, de akkor is meg kell enni. Ott a 3 éves zsír is, vagy 50 liter, tavalyi füstölt hús száraz, fekete, mint a cipőtalp. Az asszony már nem jár a létrán. Neki kell lehozni a főzéshez, de pontosan tudja mégis mennyi marad. Arról szó sem lehet, hogy kidobja az egészet a kutyának. Pedig milyen szép kislány volt. Pintér újra az üveg után nyúl. Kortyol egyet, és arra gondol, hogy azokra az évekre nem is nagyon emlékszik már. Csak arra a jó érzésre, hogy jó volt minden, akárhogy volt. Fogalma sincs például, hogy akkor tudott-e főzni Ilonkám, vagy nem. Akkor valahogy nem volt érdekes. Lehet, hogy akkor is füstölt disznóhúst tettek mindig, és 5 liter leveseket. Reggelire, ha nincs maradék főtt disznóhús, tojást tesznek. Pintér már a tyúkot is hútálja, nemhogy a tojást. Ilonkám felütt 3-at, pár falat kenyeret rá, hogy több legyen 2-jüknek. Aztán esznek a serpenyőből. Az asszony, mintha nem is lenne étvágya, csak tologatja ő elé. Ő meg vissza, úgy illik. Aztán az asszony leteszi a villát. Kisvártatva ő is, néhány falat mindig ott marad, mintha nem kellene, pedig egyedül megette volna az egészet. Nem kell több, kérdezi az asszony. Jól laktál? Persze, mondja ő, vagy 40 éve. Pedig már nem is emlékszik rá, mikor volt tele igazából a gyomra ennivalóval. Olyan éhes sokszor, hogy a vasat is megrágná. Kivéve a füstölt húst, a bablevest és a krumpli levest, meg a húslevest füstölt hússal. Pintér húz még egyet az üvegből, aztán azon gondolkodik, kinyitotta-e az utcaajtót. Mert ha nem, akkor nem jön be senki, hiába ég kinn a villany. Azt hiszik, az este úgy hagyta. Az udvaron hűvös van, jól esik. A távol van, mintha Béres kiabálna a szürkületben. Valaki áll a kapu előtt, Veres Laci vagy Mérő Lajos, gondolja Pintér. Azok szoktak korán kelni. De a pap áll az ajtóban, és háttal. A buszmegállóban voltam, magyarázza, hogy mikor megy, de valaki letépte a menetrendet. Pintér tudja, hogy azt már másnap letépik. Az pedig régen volt. De nem szól rá semmit. Meg is van lepődve. Aztán eszébe jut. Nem jön be? Minek kérdezni a pap, mikor a keskeny járdán a ház felé mennek? És tényleg mit kereső itt? De már vissza se fordulhat. Pintér tálcát vesz elő, rá poharakat, amiből tegnaptán Dorogi ívott, vagy Hesz Jancsi. A pap meg csak néz. Azt gondolja, kérdezi bátortalanul, de Pintér nem gondol semmit. Oda koccant egy másik poharat, és iszik. A tiszteletes megrázkódik a látványtól, aztán ő is felhagyja. Így van ez, mondja Pintér később, és újra tölti a poharakat. Aztán hallgatnak. Jó idő van, teszi hozzá, mikor a pap éppen azt akarja mondani, hogy hideg van, így aztán nem mond semmit. Valaki beszél, mondja később. Pintér bólint. Béres szokott ilyenkor, mondja. Így hajnaltájban egy kicsit mindenki meghibban. Részegek? Dehogy. Az a baj, hogy nem. Mintha Istennel perlekedne, véli a pap. Errefelé mindnyájunknak Isten a legnagyobb ellensége, mondja csendesen Pintér. Ömlik a panasz mindenkiből, mondja a tiszteletes, és belekóstol a pohárba. Ömlik, árad ki a keserűség, teszi hozzá, és kérdően néz a másikra, érti-e. Értem én, mondja Pintér, én is majdnem telehánytam egy bilit az este. De ez csak vicc. Illetve nem. Illetve ez is az is. Na, hogy ízlik? A tiszteletes urat mindenki ismerte az utcában, pedig nem itt lakik, hanem a templom mellett a lelkészházban. De sokszor megfordult itt annak idején, mikor a vizet vezették. Pintér arra is emlékezett, hogy a kölykök bohócot csináltak itt belőle, a vén bolondnak tűrte. Az ilyen embernek aztán nincs sok becsülete. De nem is utálják. Úgy vannak vele, mint a részegséggel, meg a szerelemmel. Pintér meglepődött, mikor meglátta a papot a kapuja előtt. És most már sejtette, hogy ez egy furcsa ember. Vagy valami más baja van. A pap az asztal mellett ült, és még mindig nem fogta fel, hogy mit is kereső itt. Pintér az ágyon, amelybe vissza akart feküdni, az üveg mellette a betonpadlón, odakin már fényesedett. A pap beszélt valamit, de Pintér tudta, hogy mellé. Na majd, gondolta, itt előbb-utóbb mindenki a lényegre szokott érni. A pap Éppen a Bibliánál tartott, miközben apró kortyokban itta a pálinkát. Olvassátok, váltott át tegezésre, vagy csak a szószékben érezte magát. Az megnyugvást hoz majd. Pintér azt kérdezte, és magának miért nem hoz megnyugvást? Mert én még papot nem láttam éjszaka az utcán szédelegni, már megbocsásson. A tiszteletes nem válaszolt azonnal. Pintér pedig felállt, hogy töltsön. Valami kis nő lehet a dologban, mondta közben, és nevetve a vállára vert az idős embernek. Az elpirult, valamit mondani akart, de Pintér odakoccantotta a poharát. Egészségére! És ez most tényleg jól esett. Holnap úgy is kiderül minden, mondta Pintér, mikor letette a poharát. Vagyis hát ma, mert már elkezdődött a nap. Maga most tévedett, mondta a pap, pedig nem buta ember. Hány iskolája van? Az nincs sok, felelte Pintér, csak tetszik tudni, sokáig munkásszálláson laktam. Ott pedig még doktor is volt. Egyébként pedig nem buta itt senki. Csak úgy kényelmesebb, ha nem mutatja. Aztán eszébe jutott, hogy megkínálja valami ennivalóval is a tiszteletest, aki addigra már néha el is nevette magát. Véletlenül volt a hűtőben füstölt disznóhús. Adott hozzá kenyeret, zöld paprikát, kést, kis tányért, és enni kezdett ő is. Később bort kóstoltak hozzá, aztán a tiszteletes azt mondta, neki mostanában nem esett ilyen jól az étel, mint most. Pintér elismerte, hogy neki sem. Aztán a pap elmondta, hogy nincs felesége. A szikkat hűséné most főz rá, de főleg leselkedik utána. És minden reggel megnézi az ágyneműt. Kicsit becsípve emlékezett arra is, hogy itt valamikor a mi atyánkra tanította a gyerekeket. De mi atyánk helyett mindig mi gatyánkat mondtak direkt. Ő csak sokára vette észre, mert állandóan nevettek. Égetni való rossz kölykök ezek, vélte Pintér. Látja, tiszteletes úr, magának a család hiányzik. A pap majdnem rávágta, hogy bizony az úgy van, de meggondolta magát. Ez mégsem egy olyan hely. Kis híján bevallotta azt is, hogy már régóta nem tud aludni. Inkább fel kell, de ha alszik, az se jobb. Álmok gyötrik, reggelre meg elfelejti. Csak a kín fáradtsága marad, és a kedvetlenség. Nem mondott semmit a hajnali céltalan sétákról sem, csak nézte ezt az embert most meghatódva, barátsággal. Aztán halkan megkérdezte, és magának, mi hiányzik? Hát ez az, mondta Pintér csendesen. Maga se buta ember, mert nekem van három is, de elmen mind. Azt se tudom ki merre, csak az asszony marad betegen, de minek? Nekünk azért csak jobb, mondta később, mint akinek levágta a vonat a lábát, nem? Ezen nevetgéltek egy darabig, aztán csak izogattak csendben. Na most már mennem kell, állt fel a pap később. Köszönök mindent, és ha arra jár, tette hozzá, de Pintér közbevágott. Nem igen járok én arra. Inkább maga jöjjön. Jár ide más álmatlan ember is. Barátom, mondta a pap meghatottan, és megtámaszkodott a falban. Maga mindent tud. Emelre tessék, mondta Pintér, és kisegítette a papot a spájzból. Aztán csak a kerítés mellett, az a biztos. Most nem is írom föl, amit fogyasztott, majd behozza legközelebb, ha erre jár.
mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. A 9. részt hallották. Elmondta Molnár László. A felvételt Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Máté Gábor.
A regény rádióváltozatát 1997-ben készítették, és legutóbb 2015. február 12-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt most hallgathatják meg.
Szánk alig egy kilométer hosszú földút. A faluba tartó műútból ágazik, valamikor az is földút volt. Aztán kikövezték, aszfaltozták. Ezt nem. Lehetett volna ez is a falu főutcája, ha nem szegény emberek lakják, akik az utca melletti egykor belvizes legelőn vertek vályogot, tapasztó földet a házukhoz.
Mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. 10. befejező rész.
Madártávlat. Ha valaki kocsival befordul a műútról az utcánkba, mindjárt egy kocsmával találja magát szembe. Hivatalosan ez az Orgona Presszó. Amúgy csak a Misi. De ki az, aki befordul? A kétszintes masszív épületet vasbeton, terméskő és egy piros zaporozsec tartja az idők végezetéig. Az autó valahogy belekerült. Senki sem tudja biztosan, csak a szája jár egyeseknek. Dorogi csendes éjszakákon motorzajt hall, folytott haldokló berregést, panaszos kürt hangja zúg a fülébe. Ha kap egy felest, akkor tompábban. Van még egy vegyesbolt, takarmányüzlet egy pincében, 3 bögrecsárda, ehhez képest vagy 20-25 üldözött arcú magányos munkanélküli, és 2 akácfa. Egy sovány rendőr, 2 pár tűzoltó, valamint egy félénk rabőr is lakik a régi soron, aztán az öregek. A többi az a rosszul öltözött félparaszt, félmunkás, akikkel tele van az ország. Van még 2 csapos kút, amiből soha nem jön a víz, de nem is kell neki, mióta vezetékes víz van az utcában. Akkor le is szerelték, de később visszatették rá a kút fejet, így jobban mutat. A kocsmában hetenként egyszer verekednek, de a harag vagy a gyűlölet nem tart sokáig, ahogyan a szeretet, az öröm és a boldogság sem. Kietlen kopár utca, mint egy cigánysor. Nyáron forró és néptelen, szinte tüzel a por. Télen hideg szél rángatja a kerítéseket, és jéggé fagy a többnapos hó. A férfi ember 14-15 éves korától dohányzik, pár év múlva inni kezd, kiárja valahogy az iskolát, aztán megjár néhány gyárat, üzemet a városban, de kevésnek van ereje végleg elmenni. A város, a nagy, vidám építkezések, üzemek valaha innen is elcsalták az embereket. Letették a kapát, ásót, és elmentek rabszolgának inkább. Ingáztak, munkásszállókon, gurulóbódékban éveket, évtizedeket húztak le. Aztán a legtöbb úgy jött haza, hogy elment, üres kézzel, részegen. Közben megnősülnek, férjhez mennek, szaporodnak, meghalnak. Sokan egész életükben nem tudják kimondani azt a szót, hogy szeretlek, és nekik sem mondja senki. Az udvarlás gyors és lényegre törő, meséli a körzeti orvos. Úgy kezdődik, hogy gyere. A nemi kultúra sekélyes, igénytelen, a gyászbeszéd rövid. A gyermeknevelés szinte semmi, etetik, ruházzák őket, és kész. A legnagyobb kaland életükben a katonai szolgálat. Erre majdnem minden lakásban színezett fényképek emlékeznek, és néhány suta dísztárgy. gyufából kirakott őrtorony, üres hüvelybe fabrikált öngyújtó, üvegre festett rajzok, dátum, helység, szolgálatom emlékére. Van még néhány színes papírkép is egyik-másik lakásban, hegyi tájak, vízesés, két új házban poszter is, pálmafák, tenger. A régi házak az utcára véggel épültek, hosszan nyúlva az udvarra, előttük eperfák, istálók, szín. Középen volt a konyha, a szoba az utca felől, hátul a kamra. Az emberek a konyhában laktak ma is. Nyáron onnan is kimennek az udvarra, hogy a nyári konyhába a legyek miatt. Akkor fehérre meszelték a falakat. Az aljára fekete csíkot húztak, bécsi korommal. Ma már ezeken a házakon is tobzódik a kőpor, veres, sárga, kék, alul terméskő utánzat, kézzel a habarcsba karmolva, piros fúgával. Van néhány sátortetős ház is a 60-as évekből, aztán a 6 legújabb, többszintes, pincés, garázsos, tetőteres, többnyire félbehagyott épületek, ahol senki nem találja a helyét. A típus bútorok ajtaját nem lehet kinyitni a foteltől, a teraszról befelé folyik a víz, és mindenütt lépcsőkbe, csövekbe, téglába botlik a járatlan ember. Szerencsére mindenütt épült valami ideiglenes nyári konyhaféle, ahol lakni is lehet, eredetileg a szülőknek, akik a pénzt adták, de akiket valahogy mégis a régi házukban felejtettek. Újabban évente meghal valaki. Születnek is, de kevés a fiatal. Az emberek kibejárnak egymáshoz. Az utcaajtó kulcsát belülre akasztják egy szegre, vagy a nyitott postaládába teszik, az új házaknál a zárban hagyják, hogy a vasrudak lécek között benyúlva el lehessen érni. 5 villanyoszlopra lámpát szereltek, de éjszaka csak egy világít, a többiben évek óta galambok fészkelnek. Az út már régóta aszfaltozott betonútként van feltüntetve a hivatal térképein. Senki sem tudja, hogy közben mi történhetett, mert bizony ez a mai napig földút. A lakók zömének adóhátraléka van, vagy a villanyt nem fizeti, esetleg mással tartozik az államnak. Egy tisztviselő úgy fogalmazna, hogy igen gyenge az állampolgári fegyelem. Néha hangszórós kocsi imbolyog végig az utcán, valamit kiabál, a gyerekek szaladnak utána, hirdetnek cirkuszt, falugyűlést, választást, előnevelt csirkét, bálásruhát, de nem nagyon figyel rá senki. A dinnyés meg a gázos dudál, azt sem igen veszik. Amit házhoz visznek, az gyanús. Drágább is. A kiragasztott plakátokat, bármi van rajta, a legrövidebb idő alatt leszaggatják. Akinek valami eladó, az egy pálcára tűzve a kerítéshez erősít egy cső kukoricát, kis csomó szénát, almát, krumplit, vagy csak szól néhány embernek, de tudja mindenki amúgy is, hogy például Vida bácsinak mindig van eladó krumplia, tengerie. Sarkadi néninél nem csak bor, hanem alma, tojás is kapható, sürgős esetben pár száz zöldség, kocsiséknál tyúk, csirke. Minden második héten disznót vágnak valamelyik háznál, és elmérik. Olyankor egy-két nappal előtte a gazda, de inkább a felesége végigjárja a házakat, felírja, kinek mi kell, aztán vagy jut, vagy nem. Mindenkinek nyakasorja kellene, oldalas, zsírnak való, ami olcsóbb, combot ritkábban vesznek. A csige fiú néha borjút is vág, birkát. De azért nem tolonganak, gyenge hús. A disznó kiadósabb. Húsleves fő belőle több napra, a főtt hús zsírba megpirítva, krumplival, rizssel, tarhonyával leszik, amíg tart belőle. Állatokat inkább az öregek tartanak megszokásból. A fiatalok már kiszámolják, hogy nem éri meg. Drága a takarmány, aztán nem lehet eladni már a tejet sem. Valamikor sokan belevágtak az almába, egrest, málnát, medgyet telepítettek, csirkét, tyukot, birkát tartottak, neveltek disznót, tehenet fejtek, nutriával próbálkoztak, a téhesztől kocát, üszőt béreltek tartásra, földet munkáltak, akkoriban épültek a sátortetős házak, nagy udvarral, listálókkal, aztán megbukott minden. Az állam fizetett azért, hogy levágják a tehenet, kiírtsák a tojótyukot, és hogy lehetőleg ne csináljanak semmit. Ezt még ki is lehetne bírni, mondják. De ki fog itt 100 évig belefogni valamibe? A kárpótlás sem hozott izgalomba senkit. Pár idősebb ember visszavette ugyan a földjét, de ők is tudják, hogy jó vége nem lehet. Előbb-utóbb úgy is elveszik megint, vagy olyan adó lesz, amit nem lehet kifizetni. Hesz Jancsi azt mondja, hogy mikor az elbocsájtások szóba kerültek a munkásgyűlésen, mindenki azt kiabálta, hogy a vidékiek menjenek haza. Úgy lett. Akkor én most mit csináljak? Ha munkásnak se kellettem, parasztnak se, miniszternek nem kell annyi, halljak meg. A környékbeli jó földeket vállalkozók vásárolták meg, vették bérbe. Valamikori TSZ vezetők, képzett, dörzsölt és kíméletlen szakemberek. 50-100 hektárnyi területek állnak egyelőre parlagon. A gépek már megvannak. Lesz itt munka, mondogatja Vida bácsi. Mehetünk béresnek, napszámosnak, mint régen, fillérekért, vagy részesnek. Az utca alatti nagy legelőnek már debreceni gazdája van. Fel fogja tölteni homokkal. Benzinkút lesz. Autópiac már van. Aztán oda viszi a villanyt, vizet, és eladja majd építkezőknek. De honnan van ennyi pénz 4 év alatt? A környéket ráadásul román idénymunkások lették el, olcsók, igénytelenek, és mindent vállalnak. Éjjel elhagyott pajtákban, ólakban húzák meg magukat, nappal pedig dolgoznak reggeltől estig, mint az állat, ki sem mennek az utcára. Mi lesz itt? Mi van itt? Kérdi halkan Sudák valakitől a hajnali félhomályban. Úgy látja, Mérő Lajos ólálkodik Sarkadi néni háza körül, aztán Béres, a Veres fiú, de mások is néha. A szabad csapat, mondta rájuk egyszer Dorogi. Ő nem ácsorog sehol ilyen korán. Van saját pálinkája, bora otthon, de abból nem iszik senki. A szabad csapat csupa független, elvált, vagy munkanélküli ember, nyugdíjas. Olyanok, akik már korán ráérnek. De Mérő Lajos a múltkor a református tiszteletest is látni vélte homályosan. Pintértől jött, és olyan részeg volt, ahogy az elő van írva. Nem merte mondani senkinek, mert ő maga is azt hitte, rosszul lát, még kinevetnék. Szürke, gyűrött, másnapos arccal ácsorognak, alig szólnak egymáshoz. Csak befelé rimánkodnak, hogy Sarkadi né, Piroska néni, csak kellene már, nyitná már az ajtót. Sarkadi né házi bort mér, ismerősöknek hitelbe is ad, és itt mindenki ismerős. De mostanában beteges, öreg is. Az nagy kitolás lenne, ha meghalna, mondja Béres reket hangon. Nem kellene kifizetni a tartozást, de utána hol innánk? Pintér is korán kell, de nem igen ad hitelbe. Drágában is adja. És tulajdonképpen ezt szokták meg, hogy itt állnak. Aztán majd mennek tovább. Piroska néni ad nekik annyit, amitől fel lehet ébredni. Meg lehet mosakodni, borotválkozni. Reggelizhet is, akinek az a mániája. Aztán ki lehet menni az utcára, nem messzire. Az embere nem látszik semmi különös. Ennyitől rendbe lehet tenni a jószágot, akinek van, egymásra hányni az ágyneműt, vagy csak visszafeküdni, és aludni végre, ameddig lehet. Aludni. Az lenne jó. Sokáig. Aztán felébredni úgy, mintha csak álom lett volna ez az egész.
Utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. A 10. befejező részt hallották. Elmondta Lázár Gati. A felvételt Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Máté Gábor.
A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb 2015. február 13-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Zilahi Lajos mikor halt meg Kovács János című novelláját Sinkovics Imre olvassa fel.
Kezét, amely csupa férnájsz volt, meg se mosta, csak megtörülte abba a ronyba, mely az ajtó mellett lógott egy szegen. Aztán leoldotta derekáról a zöld asztalos kötényt, és leverte nadrágjáról a gyaluforgácsot. Föltette a kalapját, és mielőtt kiment az ajtón, szokatlanul bágyattan köszönt oda az öreg asztalosnak, aki háttal állott, és a tűzhelynél az enyvet kavarta. Jó cakát kívánok! Már reggeltől kezdve valami ismeretlen érzés didergett benne. Rossz volt a szája íze, néha egy pillanatra megállott kezében a gyalu, és fáradtan hunyta le a szemét. Hazament és étvágy nélkül megvacsorázott. Egy vénasszonynál lakott özvegy Borka Ferenc nénél valami nyomorúságos kis szobában, amely valamikor fás kamra volt. Ezen az éjszakán, 1874. október 4-én, éjfél után 1:15 órakor meghalt Kovács János, asztalos segéd. Kicsit keszegvállú, fakóarcú, soványkás, vörös bajuszú, csendes szavú ember volt. 35 esztendős korában halt meg. Két nap múlva eltemették. Nem maradt utána se gyerek, se feleség, csak egy szakácsné, aki Pesten szolgált bizonyos Tordai nevű bankigazgatónál, és aki testvérnénje volt Kovács Jánosnak. 5 esztendő múlva meghalt az öreg asztalos, akinek a műhelyében dolgozott, és 9 év múlva meghalt az a vénasszony, akinél lakott. 14 esztendő múlva meghalt a tordai jégszakácsnéja, aki testvérnénje volt. 21 esztendő múlva, 1895. március 6-án, a Kerepesi út végén egy kis vendéglőben fiákeres kocsisok ültek együtt és boroztak a piros abrosz fölött. Késő éjszaka volt, lehetett 3 óra. Belekönyököltek az asztalba, és nagyokat röhögtek. Iszonyatos komisszivar füst kavargott az asztalok fölött. Katonai szolgálatuk emlékeiről beszélgettek, azt mondja az egyik egy kövér, tokás, piros képű fiakkerös, aki csak Fricinek szólongattak. Egyszer meg paráltam az egyik rekrutának a fejét, a Zugsfirer petugta a kájába, és itt úgy elkapta a rőgés, hogy tenyerével rácsapott az asztalra. Az anyja istenit kiáltotta. Nyakán és halántékán kidagadtak az erek, hosszú percekig fullasztotta, krákogtatta, rázta a nevetés, és akkor aztán elcsitult, folytatta, de közben is rájött ez a pukkadozó röhögési roham. Petugta a fejét a kájába, oda kellett egy 100-szor pekkiáltani. Herr Zugsfirer, meldeke horszamst! Armer kerl, ott értepelt 4 kézláb a kája előtt, míg meg hátul puff az anyát, akkorák a csóztunkra, hogy majd kiszakadt a tenyerünk. Itt megállt. Megint kiröhögte magát, aztán odaszólt az egyik fiákerősnek. Emlékszel, Franci? Franci bólintott. A tokás fiákeros megsimogatta a homlokát. Anna, hogy is hívták csak eztet a lekényt? Franci belenézett a levegőbe, aztán azt mondta. Észé, Kovács János! Ekkor mondta ki utoljára emberi hang a Kovács János nevét. 1899. november 10-én az óbudai dohánygyárból bevittek egy szívvajos munkásasszonyt a Szent János kórházba. Olyan 45 esztendős lehetett. Az első emeleten feküdt a 3-as számú közös teremben, csendesen és ijetten feküdt az ágyon, érezte, hogy meg fog halni. A kórteremben már aludtak a többi betegek, félhomály volt, csak abban a kis kék pohárban égett a mécs. A munkásasszony tágra nyílt szemmel nézett bele a homályba, és végig gondolt az életén. Eszébe jutott egy falusi nyári éjszaka, és egy szelíd tekintetű legény, akivel kisujjukat egymásba akasztva kincsel tangoltak a füllett illatú réten, s aki azon az éjszakán asszonnyá tette. Ez a legény Kovács János volt, és Kovács János arca, hangja és tekintete ekkor tért vissza utoljára. De ekkor már nem mondták ki hangosan a nevét, csak ennek a haldokló asszonynak gondolatában lobbant fel némán egy-két pillanatra. A rákövetkező esztendőben leégett az a református falusi paplak, melynek levéltárában azok a poros matrikulák hevertek, amelyekbe be volt írva a Kovács János születési és halálozási adata. 1901. januárjában kemény tél volt. Este felé, mikor már egészen besötétedett, egy rongyos ruhájú ember kapaszkodva mászott keresztül a falusi temető árkán. Két sírkeresztet lopott, hogy tüzet rakhasson. Az egyik kereszt a Kovács Jánosé volt. Megint elmúlt vagy két évtized. 1920-ban Kecskeméten egy fiatal ügyvéd az íróasztalánál ült, és az apja hagyatékát leltározta. Sorba kinyitotta az asztal fiókjait, és egyenként nézegetett végig minden kis papírost. Az egyik cédulára ez volt írva. Két politúrozott szék ára fejében 4 forint 60 krajcát felvettem, tisztelettel Kovács János. Az ügyvéd átfutotta az írást, már el is tépte és bedobta a papírkosárba. Másnap reggel a cseléd kivitte a papírkosarat, és kiöntötte belőle a szemetet az udvar végébe. 3 nap múlva esett az eső. Az eltépet cédula átázott, és csak ennyi maradt rajta, Kovács J. A többit elmosta az eső. A J betűt is alig lehetett már kivenni. Aztán sokáig nem esett az eső. A porba és szemétbe temetve ott lapult, ott hallgatott még ez a párbetű, Kovács J. Az utolsó betűk, az anyagok, a vonalak utolsó részletei, amelyek Kovács Jánosra emlékeztek. Pár hét múlva fél napig zengett az ég, és ömlött az eső, mint a kannából öntötték volna az égből. Ezen a délután a megmaradt betűk is eláztak. Legtovább a V betű tartotta magát, mert ott, ahol hurkolódik a V betű szára, Kovács János annak idején erősebben megnyomta a pennát. Aztán ez is elázott. És ekkor ebben a pillanatban, halála után 46 esztendővel, mindörökre elmúlt, és mindörökre eltűnt a földről az asztalos legény élete.
Zilahi Lajos Mikor halt meg Kovács János című novelláját Sinkovics Imre olvasta fel. Szerkesztő Filippényi Éva.
A hangfelvétel 1989-ben készült, és legutóbb 2007. március 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.